Isten igéjét a 67. Zsoltárból olvassuk, hallgassuk figyelemmel. Az éneklőmesternek, hangszerekkel, Zsoltár, ének. Az Isten könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket, világosítsa meg az ő orcáját rajtunk. Szela. Hogy megismerjék a földön a te utadat, minden nép közt a te szabadításodat. Dicsérnek téged a népek, ó Isten, dicsérnek téged a népek minnyájan. Örvendnek és vigadnak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és a nemzeteket a földön te igazgatod. Szela. Dicsérnek téged a népek, ó Isten, dicsérnek téged a népek minnyájan. A föld megadta az ő gyümölcsét, megáld minket az Isten, ami Istenünk, megáld minket az Isten, és féli őt a földnek minden határa. Ahogy olvasgattam ezt a Zsoltárt, négy szent kívánságot hallottam ki belőle. Az első, hogy az Úr áldja meg a népét, a második, hogy a népek ismerjék meg igazán az Urat, a harmadik, hogy Isten imádatában forjanak össze a népek békességben, a negyedik pedig, hogy az Úr kapja meg az egyedül őt illető globális imádatot. Nézzük sorba az első kívánságot. Az első kívánság arról tanúskodik, hogy az Úr áldó jelenlétére vágynak a zsidó emberek. Így olvassuk az első verset. Az Isten könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket, világosítsa meg az ő orcáját rajtunk. Az Úr áldó jelenlétére vágynak. Először is azt látjuk ebben az első versben, hogy Isten áldását kéri a nép. Isten személy volt a számukra, nem valami személytelen erő vagy hatalom, és éppen ezért, mint személyhez imádkoztak, és mint személytől vártak különböző dolgokat a zsidók, és itt azt kérik, hogy adja nekik az ő áldását. Az áldásban a zsidók valami titokzatos isteni erőt láttak, ami vagy testi javakban, vagy lelki javakban ölt testet. Testi javakban például bőséges termést jelentett, vagy korai, vagy késői esőt, aminélkül nem volt termés, jelentett gyermeket, jelentett egészséget, békességes életkörülményeket, jólétet, kiegyensúlyozottságot. De nyilván lelki javakban is testet ölthetett, mint például a belső lelki harmónia. Azért vágytak epekedve a zsidók az áldásra, mert úgy látták, hogy az áldás ereje által biztosított testi vagy lelki dolgok azok, amik az életüket egészé teszik, értelmessé teszik, boldoggá, széppé teszik. Persze tudták azt is, hogy az áldások veszélyesek is lehetnek, mert hogy ha az ember hitetlenül és hálátlanul fogadja el őket, akkor a szív megkeményedik, gőgössé, büszkévé válik, beképzelté, és akkor az ember elveszíti az áldást, úgyhogy a kegyesek igyekeztek minden áldásért hálát adni az Istennek. És fogadásokat tettek, és ki is fejezték különböző imádságokban, áldozatokkal az Isten iránt a köszönetüket ezekért. Az biztos, hogy az áldásokra rendkívüli módon vágytak. Emlékeztek, hogy Jákob mennyire akarta, hogy az Isten áldja őt meg, harcolt személyesen Istennel a jabbók révénél, hogy áldja őt meg az Isten. De már ő előbb is vágyott az áldásra, az első szülöttségi áldásra, amikor megvette azt ugye a testvérétől, a bátyjától, Ézsautól, egy tál lencséért, aki meg nem törődött az áldással, aztán később már törődött volna vele, de akkor meg már késő volt. Tehát az emberek vágytak erre az áldásra, mert tudták azt, hogy az áldás, ha rájuk száll valamilyen formába, és a személyükre, a családjukra, az életükre, akkor az felépíti őket, az erősíti, az kibontakoztatja őket. Tudtak az Istennek az átkáról is, egyébként. Az átok az meg olyan valami volt, ami Istennek a, ugyancsak az ereje, de az ítélő ereje, ami szétrágja az embernek a lelkét, szétrágja a kapcsolatait, felemészti az emberi létet, életet, közösséget, az áldás pedig fölépít. Tehát vágytak az Úrra, áldjon meg minket az Úr, mondja itt a zsoltáros. És meglepő, illetve hát világosna, hogy ezt nem az érdemeikre hivatkozva kérték a zsidók. Itt is azt mondja, hogy az ő kegyelméből áldjon meg minket, vagyis a kegyelemre alapozták egyfelől a kérésüket. Áldj meg minket, mert te hűséges vagy a szövetségedhez, kegyelmes, irgalmas Isten. Nem érdemeljük az áldást, de kegyelmedből áldj meg minket. És másfelől egyébként az áldás kérésben szerepet játszottak az Istennek az ígérete is, mert Isten nagyon sok ígéretet adott az ő népének. Mózesnél olvassuk ezeket az ígéreteket már, hogyha ráfigyelnek, őt tisztelik, szeretik, igyekeznek az ő útján járni, hűségesek hozzá, akkor ezzel és ezzel áldja meg őket, és felsorolott egy csomó mindent a jószágaiktól kezdve, a sütőteknőkig, meg a családtagokig mindent, hogy fogja őket megáldani. Ezeknek az ígéreteknek az alapján is merték kérni, hogy kegyelmed alapján ezeket a dolgainkat a te áldásod kísérje. Áldj meg minket! De nem csak áldást kérnek, hanem azt is kérik ebbe az első versbe a zsidók, hogy ragyogtassa rájuk az Úr az ő orcáját. Ez ismerős nekünk ez a fordulata az ároni áldásból. A papok így áldották meg a népet, akkor bemutatták az áldozatokat a templomba. Ragyogtasd ránk a te orcádat. És itt azt látjuk, testvéreim, hogy a zsoltáros gondolata az áldásról átsiklik az áldóra, az áldások forrására. És azt kéri, hogy te, aki minden jónak és tökéletes ajándéknak a forrása vagy, te magad légy velünk. Ragyogtasd ránk a te orcádat. Te légy velünk. A zsidó kegyeseknek a szíve, testvérek, az áldásoknál is jobban vágyott magára, az áldóra, az Úrra. Sugározol reánk a te arcod fénye. Ez azt jelenti, hogy jelenj meg közöttünk te magad, a magad szerető, kedves, barátságos, jóságos, segítő, hordozó, védelmező jóságoddal. Legyél köztünk te magad. Ha nem fordított felénk az orcádat, hanem ellenünk fordítod, vagy nem fordítod reánk a te orcádat, akkor az azt jelenti, hogy nem vagy köztünk, nem vagy velünk. És ennél nincs rosszabb. Nincs rosszabb. Emlékeztek Mózesre megint, aki azt mondta az Úrnak, amikor elindultak a pusztai vándorlásra, ha te nem jársz velünk, ne vigy minket tovább. Egy lépésre megyünk. Ha nem jössz velünk, nem megyünk tovább. Nem azt mondta, hogy az áldásait, ha nem lesznek velünk. Te, ha te nem leszel velünk, akkor nyugodott meg, amikor Isten azt mondta neki, hogy veletek megyek. Én ott leszek. Ma is, testvérek, olyan vágyak ezek, amiket az Isten beleolt a szívünkbe, a mi szívünkbe, az újszövetségi kegyesek szívébe is. Úgyhogy mi is nagyon egyet tudunk ezzel érteni, hogy és tudjuk mondani együtt a zsoltárról, hogy az Úr áldjon meg minket, egyénileg a családunkat, a gyülekezetünket, a népünket, áldjon meg minket, mert az áldás fölépít, az átok fölemészt. Az ő kegyelméből áldjon meg, az ő ígéretei szerint áldjon meg, de ne is csak megáldjon, hanem ő maga legyen velünk. Legyen ott az otthonainkban, legyen ott a családjainkban, legyen ott a gyülekezetünkben, legyen ott az országunkban. Úgyhogy a keresztényeknek is van egy ilyen éneke, énekelni is szoktuk azt, hogy csak te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek. Csak te kell lesz, én Uram, benned minden meglelek. Úgy foglalnám össze, hogy ezt az első verset, hogy a kegyes emberek, a hívő emberek az élő Istennek, a személyes Istennek a megáldó jelenlétére vágyódnak teljes szívükből. De van más vágyuk is. Mert a második kívánsággal ezt az elsőt indokolja. Mit mond a harmadik versbe? könyörülve áldjál meg minket, világosítsd meg az ő te orcádat rajtunk, hogy megismerjék a földön a te utadat, minden nép közt a te szabadításodat. És még folytatja. Mintha nem olvasnánk jól. Nem önző motívum vezérli az első kívánságot. Nem azért kérik, hogy áldjál meg minket, és legyél velünk, hogy nekem, aki írom ezt a zsoltárt, nekem jó legyen az életem. Még csak nem is az vezérli az első vágyat és kívánságot, hogy a mi nemzetünknek jó legyen. Hát eddig is megáldottál minket, volt az idén is jó termés, megadta a föld a gyümölcsét a 7. vers szerint. Hát folytasd ezt a dolgot, áldj minket, légy közöttünk, hogy nekünk mi nemzetnek jó legyen, nem testvérek. A zsoltáríró túllép az önzésen, vagy ezen az individualizmuson, és túllép a szűkkeblű nacionalizmuson is. Azt mondja, azért légy velünk a te áldásaiddal, hogy a világ népei minnyájan, az összes népek, a moábiták, edomiták, arámiak, arabok, filiszteusok, görögök, szkíták, és a többiek is, a magyarok is, abból, hogy látnak minket, és látják, hogy te milyen jól bánsz velünk, bárcsak megismernék a te dicsőséges személyedet. Megismernék a te dicsőséges személyedet, mindezek a népek. Minden népek. Azt szeretné, hogy a népek, akik a zsidókra néznek, ki tudják olvasni valahogy az ő történelmükből az Istennek az útját, így mondja, megismernék a te útadat. Azt valószínűleg azt jelenti itt, hogy a te jellemedet, hogy te milyen Isten vagy. Milyen vagy te, mi jellemez téged. De ne csak ezt, hanem megismernék a te szabadításodat. Azt, hogy te milyen vagy, tudnélik, szabadító vagy, amikor hozzád kiállt a bajba lévő, lehajolsz hozzá, mint ahogy a népünk köz lehajoltál Egyiptomba, és azóta sokszor. És hatalmas erőddel megszabadítottál bennünket. Bár csak megismernék, hogy te milyen csodálatos Isten vagy. Te vagy a szabadító Isten. És itt folytatja még tovább, hogy megismernék a népek, hogy te vagy minden népnek az igazságos bírája. Az igazságos bírája. Nem vagy korrupt. Mindenkivel úgy bánsz, ahogy megérdemli. Aki érvényesíted is az igazságot egy teljesen igazságtalan világban. És bárcsak fölismernék ez a negyedik dolog, amit mond, hogy te vagy a világ népeinek a kormányzója. Hogy te igazgatod a népeket. Úgy mondanám ezt, hogy bárcsak felismernék a te fenségedet, a te dicsőségedet a népek, mindabból, amit velünk teszel. De nem csak ezt kéri, és nem csak erre vágyik, hanem arra is vágyik, hogy ezek a népek, akik megismerik Istent, örömet találjanak Istenben. Bárcsak ezek a népek örömet találnának benned, hogy örvendjenek és vigadjanak a nemzetek ezek miatt. Olvassuk itt a 5. versben. Az örömöt találnák meg benned. Dicsőséges személyed örömöt kelt bennünk is, de ezt az örömöt bárcsak ők is megismernék. Mi ismerhetünk téged, a te dicső személyedet, és örülünk benned, bárcsak ők is ismernének, és örülnének te benned. Sőt, folytatja a harmadik dologgal, ez az öröm bárcsak arra vinné őket, hogy dicsérjenek téged. Elkezdjenek téged magasztalni, elkezdjenek téged áldani, téged fölemelni, és a legnagyobbnak látni, és mint a legnagyobbat tisztelni. Mi is ezt tesszük magunk között, de bárcsak minden nép ezt tenné. És van még egy vágya, ami a Zsoltárnak az utolsó versébe fogalmazódik meg, hogy a népek ezt a megismert Istent, akiben örömöt találnak, és akit örömmel magasztalnak és dicsőítenek, bárcsak félnék őt. Félnének téged a népek, vagyis tisztelnének mindenek fölött. Szeretnének is, de tisztelnének alázattal a szívükbe, és téged ismernének el az abszolút Istennek, szuverénnek. Mindez, testvéreim, most azt mondom nektek, hogy olyan lélegzetelállító. Nem csodálom azokat, akik ebben a Zsoltárban, a Zsoltár irodalom egyik gyöngyszemét látják. Ja, áldj meg minket, és a te jelenléteddel ajándékozzál meg bennünket, te a láthatatlan, de személyes Isten, és nem azért, hogy nekem jó legyen, meg csak a mi népünknek jó legyen, persze egy kicsit ezért is, de azért, hogy a népek fölismerjék rajtunk keresztül a te dicsőségedet, örömöt találjanak benned, hódoljanak előtted, és féljék és tiszteljék a te nevedet. Ez egy szenzációs jó kívánság. Ez egy szeretetből fakadó jó kívánság. Nem önszeretetből, és még csak nem is hazaszeretetből, hanem az Isten szeretetéből fakadó jó kívánság a nemzeteknek, de a nemzetek iránti szeretetből is fakad. A világ nem azért fordul fel fenekestől, testvéreim, nem azért omlik össze erkölcsileg, gazdaságilag, kulturálisan, mert az emberek a bálványisteneiket ismerik. Azokba találnak örömöket. Azokat dicsőítik, azokat félik, amik nem istenek, a pénzt, a hatalmat. A világ meg megy a süllyesztőbe. Tragikus állapotba sodródik a világunk, testvérek. Tragikus állapot. Most még csak talán érzik az emberek, hogy valami nagy elbizonytalanodás van. De már sokan vannak, akik szó szerint nem tudják, hogy fiúk vagy lányok. Vagy nem akarják tudni. Egy olyan erkölcsi eltévejedés és zűrzavar tárul elénk, testvérek, csak Magyarországon, ami hihetetlen. Egy romlás lesz úrrá az egész országunkon, de az egész világon látjuk ezt. És ennek az oka az, amit a római levélbe fejtegett Pál apostol az első részbe, hogy megvetették az emberek az Istent, és nem adnak neki dicsőséget, helyette a bálványokat, akik mögött a sátán áll, és aki a sátáni erőket, a pokoli erőket szabadítja rá az emberekre, azokat tisztelik. Ha nincs Isten, testvérek, minden összeomlik. Tényleg minden összeomlik. Kezdve onnan, hogy nincs például az emberi jogoknak alapja. Az emberi jogokat, amikre annyira nagyon büszkék vagyunk itt Európában, a Szentírása alapozták, Amerikába is, és máshol is a világban. De még a pogány görögök is megértették, hogy az emberi jogokat nem lehet megalapozni, bocsánat a jogászkodásért, nem lehet megalapozni valami felsőbb tekintély nélkül, aki mindenki fölött áll. Még a pogányok is rájöttek erre. Mi meg mit csinálunk? Eltaszítjuk az Istent. Omlik össze. Még az emberi jogok is. Nem, utána omlik össze a belpolitika, a külpolitika, a gazdaság, minden összeomlik, a családok összeomlanak, a kultúra összeomlik, az egyházak összeomlik, minden összeomlik. Pontosan úgy egyébként, hogy a Biblia leírja az utolsó napokat. Ha Istent eltaszítjuk, és kezdjük itt talán még jobban megérteni, hogy milyen hatalmas jókívánság, amit ez a Zsoltár író a Szentlélek által kíván a népeknek, mert ő tudja, hogy mi van. Tudja, hogy ezeknek a népeknek egy valakire van szükségük, erre az Istenre. Áldj meg minket, és legyél köztünk, és hadd olvassák le abból, ahogy te velünk bánsz, hogy ki vagy te, hogy milyen vagy te, és téged örömmel kezdjenek el imádni ezek a népek, mindegyik nép, a Föld minden egyes népe, kivétel nélkül, és féljenek téged. Ez a legjobb kívánság. És erre kell, testvéreim, nekünk is vágyni. Nekünk is erre kell vágyni. Áldjon meg minket is az Úr, legyen az egyéni életünk, családi, gyülekezeti, nemzeti életünk. Áldjon meg minket az Úr azért, hogy a többi emberek, a népek fölismerhessék, hogy kicsoda a mi Istenünk. És örömöt találjanak benne, és kezdenék dicsérni és magasztalni őt. És félni az ő nevét, mert ettől lesz jó az életük. De nézzük a harmadik kívánságot, mert az se semmi. A harmadik vágya a Zsoltárosnak, hogy az igaz Isten megismerésére épülő közös Isten dicsőítés, Isten félelem vezesse el az emberiséget a békés együttélésre. a békés együttélésre. Mert ha minden nép osztozik az Isten igaz ismeretében, vagy az igaz Isten ismeretben, az ő örömteli imádatában, az ő félelmében, akkor leomlik a népek közötti sok-sok választófal, a zsidó és nem zsidó népek között is egyébként, leomlik a válaszfal, és az egész emberiséget alkotó sok-sok nép egymással meg tud békélni. Mert Isten a békességnek az Istene. És az ő ismerete, örömteli dicsérete és félelme valami olyan hihetetlen erő, ami képes egységesíteni egymással a szanaszét húzó és eső emberiséget. Isten testvérek az ő teremtett világának, az emberiségnek a békesség forrása, a békesség garanciája. Istenünk, értitek ezt a gondolatmenetet? Áldj meg minket, legyél köztünk, és rajtunk keresztül, mint egy ilyen kis laboratóriumon keresztül, hadd lássák meg a népek, hogy ki vagy te. Hadd találjanak benned örömet a népek. Hadd imádjanak téged nagy örömmel, és hadd féljék mindenek fölött a te nevedet és a te szavadat. És akkor békességre találnak egymással. A világ népei, mert közös nevezőn dobban a szívük. Csak te vagy képes egyesíteni békességbe az embereket. És ma ezt még jobban kell becsülnünk, ezt a gondolatot, testvérek, mert láttunk itt már az utóbbi években, meg most is látunk, hogy előjönnek emberek, és akarják nagyba egyesíteni az emberiséget. Mert hát mégiscsak ez a sok háború ügye. Valahogy menjünk már elébe, azt orvosoljuk, és kitalálnak mindenfélit. Kitalálják a náci ideológiát, kitalálják a kommunista ideológiát, kitalálták a progresszív liberális ideológiát, majd ez egyesíti az emberiséget. Csak nincs benne erő. Nincs elég erős centrum, ahogy mondja John Donne versében. Nincs elég erős centrum, minden szétrepül. Minden szétrepül. Mert egyedül egy valaki tud rendet és szabadságot, a kettőnek ezt a csodálatos egyensúlyát megadni az emberiségnek, amiben békességre lelünk, és ez az élő Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten. Szóval nem vágyunk egyébként mi is arra, hogy a világban békesség legyen. Hát már itt sokan, akik idősebbek, azok a 20. század viharos éveiben, hogy így mondjam, születtek. Akik egy kicsit később, azok is tudják, hogy a világban nincs semmiféle békesség. Nem tudom, hány háború dúlt össze-vissza mindenfelé. Most is dúlnak mindenféle háborúk, és nem csak a népek között dúlnak, hanem a népekben is dúlnak mindenféle háborúk, abszolút békétlenség, gyűlöletkeltés honol az emberek között. Nincs békesség, sokszor a családokban sincs, de sokszor a szívekben sincs békesség. Nincs sehol békesség, mert így mondja a Biblia, hogy nincs békesség a hitetleneknek, akik az Isten megvetik, és bálványokat imádnak, nem fognak békességre találni. Nem lehet. Vajon mi is úgy elgondolkozunk ezen, hogy vajon kicsoda az, aki ebbe a békétlen világba békét tud hozni? Meg tud békíteni embereket egymással. Kicsoda, hol van az eszme, vagy erő, vagy személy, vagy valaki, aki ezt meg tudja tenni? És itt kapjuk a választ. Egyedül az Isten, az testvérek. Megrázó dolog, amikor ezt olvasom, meg halljuk, már most olvasni is lehet, hallani is lehet, hogy az Isten eszme a legrosszabb társadalom vagy emberiség szervező erő, ami csak létezik, mert ez hozza létre a társadalmakat szétverő terrorállamokat, a diktatúrákat, a vért, a káoszt, a szenvedést, az Isten eszme. Hát lehet, hogy az Isten eszme ilyet csinál, de nem az Isten eszméről beszélünk, hanem Istenről beszélünk, aki Jézus Krisztusban eljött erre a földre és megváltást szerzett a kereszten. Legyőzte a halált. Róla beszélünk. Ő. Az Isten eszme egyébként nem verte szét az emberiséget eddig se, ha csak az eszmét nézzük. Ami szétveri az emberiséget, az az ateizmus. Én úgy tudom, hogy a nácizmus ateista volt. És úgy tudom, hogy a kommunizmus ateista volt. És a világ sok százmillió halottjáért nem az Isten eszme felelős, hanem az Isten tagadás, az ateizmus. De ezt most úgy állítják be, mintha az ateizmus lenne a világ boldogulásának az alapja. Ezt halljuk állandóan. Ez fogja elhozni a mennyországot. Jön egy ateista elit, amelyik majd megvalósítja a Földön a mennyországot, meg a hazánkba is meghozza a mennyországot. Azt mondja, hogy német könyv nagyon nagy sikerje van neki Németországban, hogy felejtsünk el minden ideológiát és minden vallást, és legyünk pragmatikusak. Haszonelv, mert a pragmatizmus az majd elhozza a földi mennyországot. Csak les az ember. Hát olyan diktatúrát lehet belőle csinálni a pragmatizmusból, mint annak a rendje. Már láttuk. Na hát most már nem csak az Isten eszméről van szó, testvérek, hanem az Úrról van szó, aki beszél a Bibliába. És azt mondja itt a Zsoltáros, hogy én arra kívánom, azt kívánom, hogy rajtunk keresztül lássanak meg téged, és ismerjenek meg téged, és dicsérjenek téged, és féljenek téged a népek, hogy így békesség legyen a földön. Békesség legyen a földön, mert csak így lesz békesség a földön. Tudjuk, testvérek, hogy ez egy nagy vágy, már a szívünkbe is ez a világ békesség, a peace, ugye, amiből sokszor így gújt is szoktak űzni. De tényleg egy nagy vágy ez, de az is tudjuk, hogy ez bizonyos értelemben itt a földi világban most még egy irreális álom. Ez egy utopisztikus dolog. Az nem utopisztikus, amit a Bibliából olvasunk, hogy Jézus Krisztus egyszer visszajön, megtartja az utolsó ítéletet, és eljön az ő hatalmából és kegyelméből egy nagy aranykor. Erről beszél az egész Biblia, testvérek, beszél már az Ószövetség. Itt Bibliaiskolán Mikeás könyvével foglalkoztunk, és nézd meg, ezt mondja a negyedik rész. Az utolsó időkben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, felül emelkedik a halmokon, és népek özönlenek hozzá, megint a népek özönlenek az Úrhoz. Pogányok is sokan mennek, és mondják, jertek, menjünk az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és járjunk az őt ösvényein, mert Sionból jön a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. És sok népek közt ítéletet tészen, és megfed erős nemzeteket, nagy messze földig, és fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat sarlókká, nép népre többé fegyvert nem emel, és hadakozás többé nem tanul, és kiki nyugszik az ő szőlője alatt, és fügefája alatt, és senki meg nem rettenti őket, mert a seregek urának szája szólt. Mert minden nép a maga Istenének nevében jár, mi is, ami Urunk Istenünk nevében járunk, örökkön örökké. Itt egy profécia az a jövendő új világról, amit a Jelenések könyvében még részletesebben egy kicsit leír. És azt mondjuk, hogy amiket szem nem látott és fül nem hallott, azt fogja elhozni majd Jézus Krisztus ennek a világnak, amikor visszajön. Ítéletet tart, de újjáteremti ezt a világot. Ott lesz igazán valóság ez, hogy az ott lévő népek, mert még ott is lesznek népek, mennek az Úrhoz. És az Úr az ő békességüknek, biztonságuknak a garanciája lesz, örökkön örökké. Ez egy látomás. Nem a harmadik birodalom, meg nem a kommunizmus, meg nem a nyitott társadalom. Ez az Isten országa. Ez a mi látomásunk. És akkor a negyedik kívánsághoz érünk, és ez a negyedik számomra a legmegragadóbb. Figyeljétek ezt a gondolatmenetet. Azt mondja, áldj meg minket, és legyél köztük, hogy a népek felismerjék a te dicsőségedet, és imádjanak téged nagy örömmel, féljék a te nevedet mindenek fölött. Azért, hogy békében legyenek egymással, és azért, hogy a békében, itt a negyedik kívánság, téged magasztaljanak együtt. Nagy dolog, hogy a népek békében egyesülnek, de az még nagyobb, mondja a Zsoltáros, hogy ezek a békességben egyesülő népek téged magasztaljanak, dicsérjenek örökkön örökké. Mert ekkor kapod meg azt, te Isten, amire egyedül te vagy méltó. Dicsérnek téged a népek. Dicsérnek téged a népek. Dicsérnek téged a népek minnyája. A negyedik vers és a hatodik vers. Ez ennek a Zsoltárnak a refrén versre. Ami azt jelzi, hogy a Zsoltárosnak ez a fő célja. Erre vágyik a leginkább, azért veszi bele kétszer. Hogy a békében egyesülő népek közt te állj a középpontba, és olyan imádatba legyen részed, aminek nincs egyáltalán semmi párja. Csendüljön fel egy globális, vagy kozmikus tedeum, a téged magasztaló himnusz, mert te is ezt várod, és joggal várod el, mert te vagy az Isten, aki ezt az egészet teremtetted, fenntartod és megváltod. Te vagy az egyedüli Szent Isten, aki méltó arra, hogy nem csak egy-egy nép, vagy egy népnek valami kis töredéke, vagy egy ember, vagy egy család, hanem az összes népek fölemeljék a szavukat, és téged együttesen, egy szívvel és szájjal magasztaljanak, együtt az angyalokkal is, a mennyei seregekkel, dicsőítsenek téged. Valahogy úgy, ahogy a Jelenések könyvébe olvassuk az 5. részbe, és láttam és hallottam a királyi trón, a lelkes lények és a vének közül sok angyalnak szavát, számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, nagy szóval kiáltani, ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet és hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást, sőt, hallottam, hogy minden teremtett lény, mely van a mennyben, a földön, a föld alatt, tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja a királyi trónon ülőnek és a báránynak: áldás, tisztesség, dicsőség, hatalom örökön örökké. És a 4 élőlény ezt mondta: ámen. És a 24 vén leborult és imádta az örökön örökké élőt. Ez az Isten országa. Nem csak egy horizontális béke, hanem ebben a horizontális békében feltekint mindenki, és az élő Isten, ami atyánkat, ami megváltónkat és ami megszentelőnket imádja. Ez aztán egy jó látomás. És ez a szívünknek a vágya, testvérek, hogy ebbe valaha egyszer mi is részt vegyünk. Már itt a földön be lehet kapcsolódni ebbe a kórusba. Mindazok, akik Jézus Krisztusban hisznek, azok már mint egy tagjai ennek a kis kórusnak, de egyszer ez a kórus, ez ki fog tágulni, ki fog bővülni. És az egész mindenség, nem csak, hogy emberek és angyalok lesznek, még a halak is, meg a madarak is, meg a növények is, meg a fák is, minden az Istent fogja magasztalni és dicsőíteni egy olyan harmóniában, amiben egyetlen egy diszonáns hang nem lesz. Aki diszonanciát keverne, az ki van zárva ebből a kozmikus harmóniából. Ki van zárva, így nevezi Jézus, hogy a külső sötétségem van. A sátán és mindazok, akik a bálványaiba hittek, azok ebben nem lesznek részt. Ők a káosz fogjai lesznek örökön örökké. Ezek meg a harmóniába fogják magasztalni az élő Istent. Ez a teocentrikusság, testvérek. Az egész Bibliát jellemzi. Az egész Biblia teocentrikus. Az ószövetségi kegyesség teocentrikus. Isten központú. Nem geocentrikus. Nem egocentrikus. Teocentrikus. Vagy krisztocentrikus. Ez az, amit meg kell tanulnunk, testvérek. Ez az, ami ki tud minket fordítani egyébként önmagunkból is, meg az önzésünkből, meg sok minden nyomorúságunkból. De jó, hogyha már itt elkezdtük ezt a tedeumot, ezt a magasztalást. És de jó, ha így tudunk előre nézni, hogy ott leszek én is ebbe a nagy kórusba. Nos, nézzük Izrael történetét, mi is, ma élő emberként, így visszanézzük a történetet, itt pereg előttünk a Ószövetségbe, és mögötte felfedezhetjük mi is Istent, és megismerhetjük őt, és a dicséretére juthatunk, és a félelmére juthatunk, és megbékélhetünk magunkban is, meg egymás között is, meg tudhatjuk, hogy ez a világnak is a békességét hoznál, ha ezt tennék mások. És egyszer majd fölhangzik az egész kozmoszban ez az Isten magasztaló ének és himnusz. De most még egyet záró gondolatként hadd mondjak. Mindez még inkább megtörténik, ha az Izraelből származó messiásra, a Krisztusra tekintünk. Ha Krisztusra tekintünk, aki Betlehembe született meg, aztán Jeruzsálem mellett a Golgotára feszítették föl. Aztán harmadnapra föltámadt és fölment a mennybe. Szóval igazán ezt a Jézust megismerve, testvérek, igazán ezt a Jézust megismerve, jutunk el az igazi Isten ismeretre. Jutunk el oda, hogy elkezdjük ezt az Istent imádni, örülni benne, elkezdjük félni. És megtapasztaljuk, hogy békességre találunk magunkban is, meg egymás között is, meg a gyülekezetbe is, meg az országba is, és tudjuk, hogy Jézus körül az egész emberiség egységre találna, ha kellene Jézus nekik. Ha nem kell, akkor nem lesz béke. De egy napon ez a Jézus visszajön, és megteremti az ő békebirodalmát. Megteremti, és kiteljesíti az ő békebirodalmát, az új eget és az új földet, ahol együtt leszünk, egyek leszünk az Isten ismeretében, az Isten dicséretében, magasztalásában, és örökön-örökké ebben a harmóniában élhetjük az életünket, és tehetjük majd az ottani dolgainkat. Hát adja meg az Úr, hogy ez a Zsoltár nekünk is tessék, és szívünket ezek a szent vágyak és kívánságok hathassák át, amik nem maradnak pusztán kívánságok, hanem egy napon teljesülni fognak. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézusunk, ezt a drága költeményt is, ami sokkal több, mint egy költemény, hiszen egyféle igazsággyűjtemény vagy profécia. Köszönjük te néked, hogy olyan igével állunk szembe, amelyik számunkra lenyűgöző, egyszerűen a mi gondolkodásunk annyira csökevény, és annyira földhöz tapadt, annyira szűklátókörűek vagyunk, hogy szinte nem is tudjuk fölfogni, hogy mi van ebben a Zsoltárban. De köszönjük, hogy te föltárod előttünk, és tanítasz minket gondolkozni, és távlatokba gondolkozni, nagy távlatokba, hogy ne csak az itt és most legyen, hanem lássuk jó színben a múltat is, de lássuk jó színben a jelent is, a jövőt is. Köszönjük néked, hogy leginkább arra tanítasz minket a múltból és a jövőből is, hogy egy valaki érdemes a mi imádatunkra, és az te vagy. Segíts bennünket, Urunk, hogy önimádatunkból, vagy anyagiak imádatából, vagy a hatalom imádatából ki tudjunk szakadni, és eljussunk hozzád, akiben találjuk meg az igazi örömünket, életünknek a kiteljesedését, akinek dicsőítése és magasztalása álljon szívünkben és életünkben az első helyen, és akit tanuljunk meg félni és tisztelni mindenek fölött, és követni az ő szent kijelentett akaratát. Köszönjük néked, hogy ebben találhatjuk meg a békességünket, magunkban is, a családunkban is. Te vagy az a centrum, aki ilyen kicsiben is, miniatűr világunkban is, vagy hazánkban is békességet tudsz teremteni, mert te vagy a közösség közös nevezője, a békesség közös nevezője, akiben van elég erő és hatalom, szeretet, igazság, hogy ezt megtedd. Köszönjük, hogy te vagy az, akinek imádatában egy napon egyesül majd a megváltott emberiség. Köszönjük mindazokat, akik majd ott lehetünk. Kérünk, hogy hadd legyünk ott minél többen majd azon az új égen és az új földön. Nem csak egymással békességben, hanem téged magasztalva és dicsőítve. Valóban hadd legyünk Isten központú emberek itt a földi életünkben, imádva az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Kérünk, hogy áld meg ezt az ígét a szíveinkbe, tápláld ezeket a vágyakat bennünk, erősíts bennünk, és köszönjük néked, hogy egy napon mindet valóra fogod váltani. Imádkozunk most hozzád, hogy áld gyülekezetünkben is a középen, áld családjainkban is a középen, áld a szíveinkben is a központi helyen, Urunk. Köszönjük néked, hogy ma így együtt lehettünk, és kérünk arra, áld meg a délutáni anyáknapi ünnepségünket, áld meg a jövő heti alkalmainkat, a nyári készülődésünket, áld meg a vizsgázókat, légy az érettségizőkkel. Imádkozunk hazánkért, népünkért, hogy fordítsd minél több honfitársunk szívét magadhoz, és egyesítsd népünket a te imádatodban. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk magunkat abban a hitben, hogy meghallgatod imádságunkat most is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Örvendeznek és vigadnak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és a nemzeteket a földön te igazgatod. Dicsérnek téged a népek, ó Isten! Dicsérnek téged a népek minnyájan. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy ma délután 4 órakor anyáknapi ünnepségünk lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki föliratkozott, aki nem iratkozott föl, azt is várjuk szeretettel. Fiúk tudják a tennivalójukat, a hölgyek is tudni fogják, ha itt lesznek. Jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. És jelzem előre, hogy ifjú Pauk János elkészítette a kisifi tábornak a meghívóját, tehát június 30-tól július 5-ig lesz a kisifi táborunk Szobon. Ez most már a 10. ilyen kisifi tábor, és Jánosnál lehet jelentkezni, tehát ifjú Pauk Jánosnál lehet jelentkezni a táborra, aki jönni szeretne. A nagyifi tábor az még majd odébb lesz az augusztusban, augusztus elején lesz Svidben, arra még majd később kezdjük a jelentkezést. A kisifi táborra már most lehet jelentkezni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvérei, még egy dolgot hadd mondjak. Van nekünk egy ilyen nagyon távoli gyülekezeti tagunk, Karikó Zoli bácsinak hívják, és Zsuzsa néni az ő felesége. Ők messziről hallgatnak minket mindig az interneten keresztül, és szívük szerint szeretnek bennünket, és úgy gondolják ott püspökladányba, hogy ők ide tartoznak hozzánk. Hát tiszteletbe tartjuk ezt a ide tartozási érzésüket. És a mai napon, vagy a napokban 60 éves házasok. Az egy nagyon ritka dolog. 60 éves házasok még megvannak, és félik az Urat, és szeretik az Úr Jézust már fiatalkoruk óta. Hát innen is üzenem nekik, és üzenjük nekik, azt hiszem mindjárt, hogy Isten áldja őket, és éltesse őket. Ne csak itt a földön, hanem majd egyszer az ő országában is örökkön örökké. Isten éltesse Zoli bácsit és a Zsuzsa nénit is.